Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon érdekes és izgalmas koncert a Jurányi Házban április 4-én pénteken. A Metrum Ensemble adja elő, és Haydn Out Muse In a címe, tehát valamiféle Haydn tematikáról van szó, de ugyanakkor a leírásban fölbukkan egy hölgy is, bár ő lehet, hogy maga a múzsa. Na ezt fogjuk megfejteni közösen Rozmán Lajossal, aki a Metrum Ensemble művészeti vezetője. Szia Lajos, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, köszöntöm sok szeretettel én is a hallgatókat.
Ugye Haydn nem volt magyar, de magyarnak tekintjük, mert hogy Eszterháza, meg Fényes Miklós, rizsporos parókák, szóval az embernek van egy ilyen Haydn képe, és vonós négyesek, és nem tudom, gyertyafény, de egy nő alakról eddig nem volt szó a zenei történetírásban, hogyha én jól tudom.
Igen, tehát a címnek egy kis kiegészítése úgy szól, kvázi alcíme, hogy múzsa dilemmák. Uh-huh. És ez azért azt hiszem, hogy elég sok mindent sejtett így már magában is. Amit még egy kicsit kiegészítenék, hogy itt nem egész egyszerűen egy koncertről van
igen,
szó.
Igen, bocsánat, ezt rosszul mondtam.
Gyakorlatilag ez majdnem, hogy színház, sőt, ez egy színházi előadás. Koncertszínházi képeknek hívjuk, hogy ezeket a különleges műfajokat mindig valahogy próbáljuk pontosabban behatárolni.
És hogy korrigáljam magamat még egyszer, és nem csak Haydnt adtak elő, hiszen kortárs művek is vannak.
Igen, igen. Itt ez minden nagyon messzire vezet, amiben elindulunk, de hogy kapcsolódjak a fölvetéshez, valóban itt talán az egész tevékenységemre, vagy tevékenységünkre azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy szeretnénk valahogy kihozni ezeket a gigászokat a tananyagnak. A
rizsporos paróka alól.
Ne, a rizsporos keretei közül, igen. Tehát, hogy ezeket mi sajnos, nem győzöm hangsúlyozni, úgy tanultuk, hogy ezek ilyen kis éríthetetlen kánonbeli klasszikus tananyagoncok, és ez rettenetesen irritálóvá válik egy idő után, mikor az ember ő magát, mint előadó, és hát a zenének az életre keltőjét csak élő módon tudja elképzelni, és ebben az élő megmozdulásban a zeneszerzőket mi partnernek tekintjük, és akkor érezzük jól magunkat, hogyha húsvér figuraként tudunk velük még halálok után is együttműködni, tehát ezek elképzelhetők. Ezt alak voltak, nagy részt renitens, mindenféle rendhagyó figurák, akiknek az élete se volt általában szokványos, vagy nagyobb részt talán nem volt szokványos. És hát Haydnnál is így van, ugye, hogy volt egy elég jól körülírható kerete az ő tevékenységének, mégpedig, hogy ugye az Eszterházi grófnak a szolgálatában igen. Állt, de hogy ezeket a kereteket azt hiszem, hogy ő is addig feszegette, amíg csak egyáltalán recsegtek, ropogtak ezek a keretek, amik csak lehetett, igen, és hát egyáltalán nem volt ez egy könnyen körülírható életvitel. Részben persze egy kicsi provokáció is ez a múzsa kérdéssel való gondolkodás az ő egész személyiségére nézve, de ez is igazából csak arról szól, hogy ebből a skatujából sürgősen kergessük ki ezt a zsenit, és nézzünk meg valami olyan vetületét az ő munkájának, tevékenységének, ami valahogy az inger küszöböt lejjebb helyezi egy fél méterrel.
Hát komoly irodalmi művek hangzanak el, ugye többek közt Eszterházi, nyilván nélkülözhetetlen egy Haydn előadásnál, de Szent Kuti Miklóst is elővettétek, aminek én személyesen nagyon örülök, mert mintha egy kicsit az utóbbi időben elfelejtették volna, de lesz Tóth Kinga is, és a Budapest Bábszínház is közreműködik valamilyen formában. Hannus Zoltán nevét fölfedeztem a színlapon, ő egy kiváló színész és bábszínész egyben. Hogyan vesz részt a Budapest Bábszínház ebben a produkcióban?
Valójában a Hannus Zoltán nagyon sokat segített, és hát a látványvilágnak a megtervezésében és a létrehozásában őneki kulcs szerepe van, de nem csak ő az, aki a bábvilághoz köti az előadást, hanem maga az előadás rendezője, Pályer Alma Virág, aki bábszínész rendező, és ő maga is ugye a bábszín, állami bábszínháznak a tagja, tehát ő rendezte az előadást, és az egész látványvilág, meg a koncepció azért az ő műve, munkája. Részben a szövegek is egyébként, tehát természetesen, ahogy említetted, Esztér Házy nem volt kihagyható, az ő drámája, a 33 változat egy Haydn koponyára című dráma, ez az egy komoly forrás, amikor ezt az egész kérdést próbáljuk körbejárni. Ezek egyébként nem nagy mennyiségű szövegek, de minden esetre biztosítják azt a kis történeti szálat, ami mégiscsak ilyen absztrakt formában, már amennyire ugye a zenei világban ezek a történetek kézzelfoghatóvá tudnak válni, de mégiscsak egy ilyen kis szimbolikus történetet varázsolnak így a zene köré. Ezek az irodalmi szövegek, ezek felvételről szólnak. Az Esterházy szövegek is színésznek a hangján, férfi színész hangján, és a Tóth Kinga szövegek pedig a rendezőnek a hangján, Pályer Alma Virág hangján szólnak. Tóth Kinga szövegei nagyon fontosak nekünk. Ő elsősorban ezekben a szövegekben a balerinának, tehát a képzeletbeli múzsának a figurája, mint egy ilyen átszellemített, személytelen és meghatározhatatlan jelenség áll itt az egész fölött képileg is, és a verseken keresztül mindenképpen. És hát Szent Kuti pedig, én azt gondolom, nagyon sokat segíthetne a zeneoktatásban is, hogy ezt a risport le lehessen borolni ezekről a zeneszerzőkről, mert az ő Haydn könyve az egy egészen revelatív munka, én nem is tudom, hogy nem volt erről szó az alatt a 20 év alatt, amit én magam is az oktatásba töltöttem, és abból is megszólalnak bizonyos bekezdések, nem is mondanám jelenetnek, mert gyakorlatilag itt akkor feltételeznénk valami drámai szituációt, de a drámát itt az egész előadásban gyakorlatilag maga a zene jelenti, illetve Ténai Petra személye, aki egy néma színészként rengeteg mozgással dinamizálja itt az egész estének a történéseit, és ez így válik, teljesen négyen vagyunk a színpadon, illetve hát az a látványvilág, meg a millióféle hangszerekből, illetve a felvételekből, ami ezt az egészet megalkotja.
Ha négyen vagytok zenészek a színpadon, és te ugye klarinétos vagy,
igen,
akkor
igen,
ugye
igen.
Feltételezzük, hogy hát ez nem az eredeti hangszerelés a Haydn műveknek.
Igen, itt klarinét, cselló és fuvola a három hangszer, és a negyedik már a színésznő, így vagyunk négyen a színpadon, tehát három muzsikus és egy színésznő.
Nagyon érdekes felállás.
És hát ez azért nekünk itt az együttesben egy specialitásunk, ez a különös hármas, ami gyakorlatilag anélkül, hogy át kellene írnunk dolgokat, elképesztő sok felé elviszi a zenei lehetőségeket. Most ebben az előadásban például nagyon sok zenélő oradarab hangzik el, ami eléggé könnyen megfogható ahhoz, hogy közel tudja hozni ezt a zenei világot, és hát mondjuk a Haydnre jellemző módon elég zseniálisak ezek a darabok ahhoz, hogy mélységet adjanak, de nem
ezeket,
csak ezek,
bocsánat, hanem... effektíve órákra komponálták? Tehát, hogy igen, aztán megszólaltatta ezt egy
ilyen,
óramű?
Ilyen lyukkártyás zenélő szerkezetekre.
Aha, csodálatos.
Írottak ezek a darabok, amiknek hát orgonán játsszák őket persze, de hát igazából a megszólaltatásuk az szabad, hiszen a kották megvannak, és bátran lehet őket különböző hangszereken játszani, ahogy csak a szólamszám diktálja. Óriási lehetőség, de aztán más Haydn művek is vannak, divertimentók, amivel mondjuk épp az majdnem, hogy eredetinek mondható a klarinét, a hegedű mély szólamot játssza ezekben a triókban. De aztán ez a kis összeállítás alkalmat ad arra is, hogy például aztán már a múltba nyúlva, tehát picit a Haydn gyökereket tapogatva ki, a reneszánsz vokális zenét is megidézzük, éppen az angol vonatkozás miatt, ugye, ami London, ez egy erős kötődés Haydnnek.
Igen.
John Dunstable, angol középkori zeneszerzőnek a világa szólal meg, illetve a közvetlen előd Johann Sebastian Bachnak triószonátáiból szólalnak meg anyagok. A jövőbe tekintve pedig kortárs anyagok is ott vannak többen is.
Boulez
például, aki ugye 100 éves lenne az idén, és hatalmas más munkáink is kapcsolódnak hozzá, illetve Kondor Ádám, aki ugye élő szerző, nagyon jelentős magyar szerző, az ő egyik darabja, egy fuvola cselló darab adja tulajdonképpen a zenei mottóját az egésznek, és többször, de egyébként a többi darab is nem úgynevezett koncertformában hangzik el, hanem alkotó elemeire bontva sokszor, és akciókkal, dramaturgiával átszőtt zenei világ keletkezik, ami hát Kottába szinte leírhatatlan sokszor.
Ez lesz tehát április 4-én pénteken a Jurányi Házban. Azzal maradtunk adósuk a hallgatóknak, hogy elmondod a zenésztársaidat, a Metrum Ensemble tagjait.
Igen, igen. Köszönöm a figyelmeztetést, tényleg nagyon fontos, mert nagyon sokat dolgozunk így trióban is, amúgy is együtt. Rákóczi Anna fuvolán, Agárdi Eszter cellón és Rozmán Lajos jó magam klarinéton fogok játszani. Ez ugye a zenei megszólalásnak a csapata, illetve Ténai Petra színésznő lesz a társunk a színpadon, és egyébként a világítópult oldaláról is egyik elég sok dolga lesz Pályára Alma Virágnak, aki részt vesz az előadásban, de nem látható, aki a rendezője és a játékmestere egyben az egész estének.
Tehát április 4 Jurányi Ház 20 óra színházterem. Rozmán Lajosnak nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon sok sikert kívánok a Metrum Ensemble előadásához.
Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen,
mindenki szeretettel.
Köszönöm szépen, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, 1982-ben mutatta be a Katona József Színház Rajmond Könó Stílus gyakorlatok című darabját, Bán János, Dörner György és Gáspár Sándor szereplésével, és hát hatalmas siker lett a darab, nagyon-nagyon sokat játszották, és most lesz ennek a darabnak, amely önmaga is egy parafrázis, egy újabb parafrázis, méghozzá a Pesti Vigadóban, Tóth Péter zeneszerző írt egy kabaré operát ebből a műből, és itt is van a vonalban. Szia Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én köszönöm a lehetőséget.
Te láttad ezt az eredeti darabot?
Képzeld, láttam, ilyen 17-8 éves koromban láttam. Nem volt könnyű bejutni, mert alig lehetett jegyet kapni rá, hiába játszották sok éven keresztül, és hát az egy meghatározó élmény volt nekem, a kortárs színház ilyen is lehet. Nagy ráismerés vagy rácsodálkozás volt ez számomra.
Igen, nekem is volt szerencsém látni még az eredeti szereposztással, mert aztán volt egy csomó feldolgozás. Akik viszont nem ismernék, azoknak valahogy össze kéne foglalnunk a tartalmát, de én átpasszolnám ezt a labdát neked, mert kicsit nehéz ezt megfogalmazni.
Jó, 1947-ben jelent meg Raymond Queneau-nak a Stílus gyakorlatok című műve. Nem mondanám, hogy regénye, mert ugye ez nem egy regény. Igen. Egyetlen mondat a történet, amit 100 féle variációban adnak elő. Nagyjából annyi a történet, hogy egy fiatalember felszáll az 5-ös buszra, leül egy üres helyre, kicsit morog, hogy lögdösik az utasok, akik elmennek mellette, aztán leszáll, és a néhány órával később a Szent Lázár pályaudvaron találkozik egy barátjával, aki azt mondja neki, hogy föl kéne még egy gombot varratni a kabátjára. Ennyi a történet, és az érdekesség egyébként, most, hogy utána olvastam, hogy Könó pedig a Bach, a Fuga művészete című nagyszabású műve ihlette erre a kompozíciós technikára, ami íróknál azért ritkább, mint a zeneszerzőknél, hogy egy egyszerű témát hogyan lehet sokféleképpen elmesélni.
Igen. Hát nagyon izgalmas, de honnan jött számodra az ötlet, hogy ebből egy kabaré operát csinál? Sőt, hát meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi az a kabaré opera pontosan.
Két számon fut a történet. Az egyik az, hogy fölkérést kaptam sok-sok évvel ezelőtt Pál Tamástól, hogy a Szegedi Tudományegyetem magánének tanszékének a záró vizsgájára találjak valamilyen, vagy írjak valamilyen művet, amiben minél több énekesnek van lehetősége megszólalni. Ugye egy klasszikus operában azért nincs olyan nagyon sok szerep, hogy mindenkinek jusson. Ráadásul azért a oktatásban jól látszik, hogy sokkal több a hölgy tanuló, mint a férfi, igen, kevés a basszus, még kevesebb a tenor. Szóval, hogy olyat írjak, ami flexibilis, és énekelhetik férfiak, nők mindenféle módon, és akkor gondolkodtam, illetve akkor ugrott be az az ötlet, hogy hát akkor a stílus gyakorlatok, ez pont alkalmas lenne rá, ezek 2-3-4 perces kis tételek, különböző hangfajokra írhatók, nincs megkötve igazából, hogy milyen hangfaj legyen, és ez volt a nulladik változat ennek a műnek, amit aztán a Covid elmosott, aztán mindenféle egyéb milyen problémák elmosták.
De bocsánat, gondolom az eredeti ötlet az lett volna, hogy mindig más-más hallgatók éneklik ezt a darabot, tehát nem mindig csak
így
a
négy. Így van, különböző hangfajú hallgatók, sőt úgy írtam meg, hogy gyakran odaírtam, hogy szoprán vagy tenor, alt vagy mezzó, tehát próbáltam úgy megírni, hogy teljesen flexibilis legyen, attól függ, hogy éppen hányan vannak, sőt még egy kis kórust is írtam bele, hogy a többi hallgatók éppen nem énekel, se unatkozzon. És hát ugye praktikus okokból zongora kíséretes volt eleve az ötlet, És ez alakult át, aztán később a zongora megmaradt, a négy szólam megmaradt, de a kórust már elhagytam belőle, kicsit még pofozgattam az ötletemet, és így lett egy ilyen 16 tételes stílusgyakorlatok. És akkor most jön a nehezebb kérdés, hogy miért kabaré opera? Hát ez egy szerintem zseniális marketing fogás, én találtam ki, abból gondolom, hogy zseniális. Meg abból, hogy mindenki rákérdez, hogy tulajdonképpen mi is ez. Arra gondoltam, hogy egyrészt ez egy humoros darab, olyan, mint a kabaré, rövid jelenetekből áll, ugyanúgy, mint a kabaré. Van benne nevetni való, van benne sírni való, van benne elgondolkodtatni való, elgondolkodni való, úgyhogy sokféleségét és egy kicsit a frivolságát, egy kicsit a önmagunkat nem kell komolyan venniségét próbáltam ezzel a általam kitalált műfajjal megjelölni.
Nagyon izgalmasan hangzik. A lényeget nem mondtam el, hogy az április 27-én lesz a Sinkovics Imre Kamara színpadán a Pesti Rigadónak.
Ráadásul délután, ez fontos, hogy fél hatkor délután, nem esti előadás, hanem egy délutáni előadás.
Ez igen, 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 a Rigadónak ez a szószínjáték sorozata, ez ilyen, hogy mindig fél hatkor vannak az előadások. De Péter, aki ne adj Isten lemaradna róla, az láthatja ezt még valahol, és úgy is kérdezem ezt, hogy azért ma már a fesztiválok, és hát hiába nyár van, illetve jön a nyár és jön a fesztivál szezon, tehát a fesztiváloknak a legtöbbnek van egy erős kulturális szegmense, és ez pont lévén, hogy egy kamara opera, és ráadásul kabaré kamara opera, tök jól utaztatható lenne, hogy nem lehet-e, hogy esetleg ezzel majd találkozunk.
Eddig ugye két előadása volt, egy Szerbiában, Magyar Kanizsán, illetve egy Szegeden. Most jön a Vigadós előadás, és éppen az utolsó simítások folynak a dátum kiválasztásában egy kecskeméti előadáshoz. És mi nagyon bízunk benne, hogy ez még egyéb helyszíneken is elő fog fordulni. Ugye évközben kicsit nehezebb egyeztetni az énekeseket, hiszen nagy részük a Szegedi Nemzeti Színházban dolgozik.
Igen.
Ott mondjuk el a nevüket is azért, hogyha gondolod, mert megérdemlik, nagy kedves emberek, tehát Somogyvári Zita, Vita Boglárka, Altorgyei Tamás és Szilveszter énekelnek, és Szokodi Anikó játssza rendkívül nehéz és fárasztó zongora szólamot, és az egész előadást összerendezte, színpadra alkalmazta a Seres István. Úgyhogy mi tárgyalunk arról, hogy hogyan tudnánk ezt minél több helyen előadni, mondom, igazából egyeztetés kérdése. Egyébként most jut eszembe, tavaly Szentesen is látható volt, úgyhogy visszük, ahova csak lehet, és ahova hívnak bennünket.
Hát igen, pont a nyár akkor erre alkalmas lenne, hiszen akkor vélhetőleg a színházban sincs annyi munkája az énekeseknek, bár hát ki tudja.
Igen.
De Péter, dolgozel-e most valami hasonlón, mert azért tudni rólad, hogy nagyon izgalmas műveket írsz, és bár ezek ugye kortárs művek, de te szoktad mondani, hogy a kortárs ne legyen már szitokszó, és azért általában nagyon szórakoztatóak, vagy egy részük bizonyos szempontból nagyon szórakoztató.
Most három különböző projektet említek, ebből kettő már készen van, és nem sokára talán hallható is lesz. Az egyik a zongora versenyen, amit Balogh József számára írtam, és több előadásban is, például a Vigadóban lesz valamikor.
De ezt gondolom egy komoly mű.
Ez egy komoly mű, van egy még komolyabb, de nekem nagyon-nagyon fontos művem, és ha lehet, akkor megragadom az alkalmat, hogy kicsit reklámozzam. Ez pedig a Mohácsi Requiem, ami ugye jövőre lesz 500 éves évfordulója.
Igen.
A Mohácsi csatának, és ezek már készművek, és amin jelenleg gondolkodom, dolgozom, de még nagyon kezdeti állapotban van, az egy vígopera, méghozzá Molnár Ferenc a Játék a kastélyban című művének a feldolgozása, hát azzal az aprósággal, ugye, hogy nem színházi előadás lesz a színházban, hanem egy kis opera előadás lesz az operában, de ennyi a változtatás, a többit tulajdonképpen meghagytuk, Szakonyi Károly segített nekem a dramaturgiai munkálatokban, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lassan el tudom kezdeni a kompozíciós munkálatokat.
Fú, hát ez nagyon izgalmasan hangzik, az örök ifjú Szakonyi Károly, tegyük hozzá. Szerintem a Játék a kastélyban minimum három színházban megy párhuzamosan most Magyarországon,
igen,
de valószínűleg a világban is játsszák sok helyen, hisz azért Molnár Ferencről mindig el kell mondani, hogy persze a Pár utcai fiúk, de ő egyébként egy világsztár, és hát a Hollywoodban is filmforgatókönyvét, illetve filmjeit játszották, illetve hát magán a Broadway-n is. Azért annyit még árulj el, hogy hát ez egy nagyon, hogy mondjam, nyelvre meg prózára épülő dolog. Hogy lehet ezt zenéssé tenni?
Valahogy látod, ezen nem gondolkodtam, hogy ez nekem
Akkor
problémát
jó.
okozna. Hát gondolj bele, hogy azért a tóték is alapvetően egy verbális műfaj, és szerintem sikerült valamit a operámba megfogni
Igen.
ebből. Azt gondolom, hogy ez a két dolog nem ellensége egymásnak, és szerencsés esetben inkább kiegészítik és erősítik egymást, a zene és a szó. Végül is erről szólna valamilyen módon az opera. Nyilvánvalóan itt nagyon sok olyan nyelvi játék van, amit ügyesen
Igen,
kell.
Igen, erre gondoltam, hogy erre
De igazad
vonatkozott volna a
van,
kérdésem.
teljesen igazad van. Hát nyilván itt már egy zeneszerzési technika probléma, hogy ezt hogy oldja meg az ember úgy, hogy minden pillanatban jól érthető legyen a szöveg, és ezek a verbális poénok, humorok, ezek megszólaljanak, és a hallgató a percipiálni is tudja őket, és nevetni tudjon ott, ahol nevetni kell, és sírni ott, ahol sírni.
Mikorra várható a bemutató?
Hát ilyet nem mond az ember egyrészt ugye kabalából. Már az is nagy dolog, hogy egyáltalán beszélek róla, mert ez rossz szómen szokott lenni, az ember ne beszéljen olyan darabról, ami még nincs kész, de azért ezt már megtörtem ezt a csendet ilyen szempontból. Nem tudom megmondani neked, egyelőre megrendelés sincs rá, tehát egyetlen színház sem kopogtat az ajtómon, hogy Péter, nagyon
Aha.
szeretnénk bemutatni, úgyhogy egyelőre, hogy mondjam, ilyen szerelem gyerekként működik, az azt jelenti, hogy minden más munka mögé kerül. Tehát mindig az aktuális fontos feladatok megelőzik, de nem baj, vannak ilyen szerelem gyerekek az életben.
Hát igen, erről is kell, hogy szóljon az élet, de akkor viszont jó, hogy beszéltünk róla, mert felhívtuk rá a figyelmet,
nagyon
hogy akit
benne.
Esít, igen, akit esetleg érdekel, és hogy mondják ezt, hogy a nézőtér másik felén ül, vagy döntéshozó ilyen szempontból, az keresse meg Tóth Péter, szerintem nem lesz nehéz megtalálni. De akkor visszakanyarodunk a beszélgetésünk apropójára, hogy április 27-én 17:30-kor Raymond Queneau stílus gyakorlatok kabaré opera.
Azért azt hadd mondjam el, hogy azoknak ajánlom ezt a körülbelül 45-50 perces előadást, akik nyitott szívvel hallgatják a zenét, és hajlandóak nevetni ott, ahol nevetni kell, és nem összeszorított foggal, szomorú arccal nézik végig, akik elhiszik, hogy lehet humor a zenében, és ezt a hajlandók megélni. Szóval ez egy vidám 45 perc lesz, ugyanakkor elgondolkodtató is sok szempontból, úgyhogy jöjjenek nyitott szívvel, nyitott füllel, és ahogy mondani szoktam, ne felejtsék el, hogy a kortárs zene nem szitoksz.
Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tóth Péter zeneszerzővel beszélgettem.
Köszönöm szépen a lehetőséget még egyszer.
Köszönöm szépen, szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.